Eredményes élet találkozó 2015. január 9-e. Ajándék kibontó üzemmódban.
Hát egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen is túl. Ja, sikerült. A múltkor belebakiztam. De reggel gyakoroltam egy kicsit. Nem. Rövid leszek, mert van két férfiú még utánam. Van egy nagyszerű vendégünk, Pásztor Balázs Kornél az Erdélyi Misszióból, és ő fog megosztani velünk, és természetesen Sanyi. És nagy tisztesség, hogy én kezdhetem. Még mindig így az év elejénél tartok, és a fogadalmaknál is elhatároztam, hogy az idén hihetetlenül dörzsölt leszek, és nagyon szellemi, és mindent el fogok követni, hogy Istennel járjak, úgyhogy hinni fogok. Úgyhogy ez volt a gondolatom, hogy hinni fogok az idén. Milyen jó lenne. És jó reggelt! Jó reggelt! És kezdjük egy imával, hogy szóltok. Mennyei Atyánk! Köszönjük az eredményes élet találkozót. Tudjuk, hogy ez a te ötleted volt. Köszönjük az internetet, hogy gonosz dolgokat tudsz jóra használni. Köszönjük, hogy az üzeneteid elérnek olyan sok helyre. Köszönjük, hogy hallgatják ezeket az üzeneteket. Köszönjük Sanyinak a hűségét, hogy már több mint 10 éve hirdeti a te evangéliumodat egy nagyon különleges módon csomagolva. Köszönjük az ajándékait, a barátságát. Köszönjük mindazokat, akik szolgáltak itt, és akik valaha is eljöttek személyesen. És mindannyiótokat, akik hallgattok bennünket, és bátorítotok. És ez Isten munkája, csak tévedés ne essék. Nem sok közünk van hozzá. Dicsőség Istennek. Úrunk, adj nekünk egy felfrissülést, te gondolataidat. Áldj meg valamennyiünket. Te drága nevedben, Jézus. Ámen. A édesanyám utazott a villamoson valamelyik nap, és felszállt egy hajléktalan, valószínűleg hajléktalan ember, és beszélgetett valakivel, és elcsípett egy mondat foszlányt, és ez az volt, hogy nehéz embernek lenni. Ezen gondolkodtam, hogy nehéz embernek lenni. És egy értelemben talán azért, mert a tér és az idő egy pontján éljük az életünket. Nincs benne semmi örökkévaló. Ha bár a lelkünk vágyódik utána az örökkévaló dolgok iránt. És sokszor beszélünk ezekről a dolgokról, de újra és újra jó, hogyha így frissítjük és emlékeztetjük magunkat arra, hogy mi hívőként nem a tér és az idő egy pontján élünk. Ugyanis abban a pillanatban, hogy elfogadtad Jézus Krisztust a személyes megváltódnak, kikerültél a tér és az idő fogságából egy helyzeti értelemben. Mert az örök élet nem a halállal kezdődik, hanem az elfogadással, amikor elfogadtam Krisztust. És örök életet nyertél ebben a pillanatban, átléptél az örökké valóságba. És a Biblia alkalmassá tesz bennünket arra, hogy örökké való szempontból, szemszögből nézhessük az életünket. És azt mondja, hogy Krisztus elméjét kaptuk. És Lukács 9-ben, és egyébként a gondolat ez, hogy nehéz embernek lenni, hogyha mellőzzük az örökké való nézőpontokat. Testben éljük az életünket, van egy csomó körülmény, ami hatással van ránk, érzelmek, különböző dolgok, akár a munkahelyünkön, vagy a magánéletben, és nagyon, nagyon nehéz fölülemelkedni ezeken a dolgokon rengetegszer. Sok a veszítés az életünkben, sok a csalódás az életünkben, és ez kár is lenne tagadni, rengeteg mindenre nincsen hatásunk. De hogyha felül tudok emelkedni, és az igazságnak megfelelően tudom szemlélni az életemet, akkor van reményem. Akkor van egy távolabbi célom, amire tekintve túl tudok menni az apróbb célokon, az apróbb nehézségeken. Lukács 9-ben Jézus fülön fog három tanítványt, és fölmennek egy hegyre. Pásztor Kornélnak vannak üzenetei, érdemes lenne megnéznetek a... Mi is az oldalt? sepsi.bibliaszol.hu. Van egy üzenetsorozat, az Isten hegyei. Oké, most nem, pont ezt nem hallottam, de eszembe jutott egyből ez az üzenetsorozatod, Isten hegyei. Hogy ezt hallgassátok meg, nagyon jó. És lőne beszédek után, mint egy 8. nappal ez a Lukács 9.28, hogy magam elé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felmén a hegyre imádkozni. Jézus fogja a tanítványait, és elviszi őket kirándulni. Elviszi őket erre a hegyre. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér és fénylőlőn. És íme két férfiú beszél vala ővel, akik valának Mózes és Illés. Nagyon érdekes. Mutat nekünk valamit Isten egy örökké való nézőpontból. Két olyan emberrel beszélget, akik akkor már több mint 1000 éve halottak. A tér és az idő szemszögéből két több mint 1000 éve halott emberrel beszélget. És aztán nagyon érdekes, hogy folytatja, akik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megjelenteni. Dicsőségben jelentek meg ezek a férfiak, akik már több mint 1000 éve halottak voltak a mi szemszögünkből. Olyannyira dicsőségben jelentek meg, hogy látni fogjuk később, hogy Istennek szólnia kellett a tanítványoknak, hogy Jézust hallgassátok. Azaz ezek a férfiak Isten dicsőségével bírtak, ragyogtak, Isten dicsőségével. Úgy tűnhetett, hogy a három ember közül nincs különbség, Mózes, Illés és Jézus. Úgy tűnhetett. Nagyon érdekes, hogy tudod, azt mondja a Biblia, hogy az élet az egy átutazás. Van a kezdet és a vég, között átutazunk, de a vég nem jelenti a véget. Valahová megérkezünk. És a Biblia azt mondja, megkérdezi, hogy hová érkezel? Hé, az életed végén hová érkezel? Két hely van. A kárhozat helye, és az örök életnek a helye. Hová érkezel? Hol lesz vég az Odüsszeiádnak? Hová mész? Tudod, örökké való nézőpontot kapunk, hogy az élet nem pusztán annyi, amennyit a tér és az idő ezen pontján fel tudunk fogni, meg tudunk érteni, vagy meg tudunk tapasztalni. És annyi szoktam mondani, hogy egy teremtett világban élünk, egy gömbön belül, ugye, hogy el tudjuk képzelni, és kívülről nincsen információ. Törheted a fejed, meditálhatsz, keresheted magadban a válaszokat, de semmire sem fogsz jutni. Ha kívülről nem jön egy megbízható információ, hogy mi van kívül, semmit nem fogsz tudni. Semmit. Ez nagyon érdekes. És aztán folytatja, hogy Pétert pedig és a vele lévőket elnyomá az álom, de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala. És lőn, mikor azok eltávoztak őtőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nékünk itt lennünk, csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek, nem tudván mit beszélt, hogy zavarban volt, bepillantást nyert az örökké valóságba, információt kapott a gömbön kívülről, hogy a halála nincs vége semminek, hogy látta azt, hogy a két ószövetségi szenten ott volt Istennek a dicsősége, hogy igaz az írás, hogy nagyon is éltek, hogy Isten dicsőségét viselték, tudod, és hogy Jézussal beszélgettek egy nagyon érdekes dologról. Jézus elkövetkező haláláról beszéltek. Ami egyébként a Jézus halála az időnek a középpontja. Isten létrehozta az időt, és a legjelentősebb dolog, amikor meghalt Jézus Krisztus, aztán feltámadt. Ez egy ilyen, tehát van egy tölcsér, és egyre kisebb a tölcsér, és a végén van egy luk, és ez Krisztus halála az időnek a középpontjában. A legfontosabb eseményről beszélgettek, tudod, hárman. Nagyon érdekes egyébként, hogy Jézus haláláról beszélgettek, két olyan emberrel, akinek nagyon különleges halála volt. Mózest Isten temette el maga, és Illés pedig nem halt meg, mert elragadtatott. Nagyon érdekes, hogy nagyon képszerűen mutatja be a Biblia, hogy a halála nincs vége, ez súlykolja belénk. Nagyon sok helyen mutatja meg, hogy az utazásunk vége, az nem a vége. Nagyon érdekes. Örökkévaló nézőpont, és ez a mi reménységünk. Pál azt mondja, hogy a legnagyobb ellenségünk a halál. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az, aki legyőzte a legnagyobb ellenségünket, a halált. És aztán, és lőn, mikor, oké, ez már volt, Péter zavarában mond egy marhasságot, hogy csináljunk pár sátort. Ja, ugye a tér és az idő egy pontjáról gondolkodva, a sátor az normálisnak tűnt. És mikor ő ezeket mondá, felhő támadta, és azokat beárnyékozván, ők pedig megfélemlenek, mikor azok bementek a felhőbe. És szózatlan a felhőből mondván, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózatlan találtaték, Jézus csak maga. Oké, Isten azt mondja, hogy sok mindenre figyelhetsz, láthatsz csodákat ebben az életben. Nagyon sok mindent. Figyelhetsz emberi dolgokra, figyelhetsz természet fölötti dolgokra, de én azt mondom neked, hogy hallgasd a fiút. Hallgasd a fiút azért, mert ő egyedül képes egy örökkévaló nézőpontot adni neked. Ő az, aki meg tudja mutatni, hogy az utazásunk végén nem a megsemmisülés, nem a semmi, nem a feledés vár ránk, hanem egy örökkévaló élet Isten dicsőségében, és a halál, ahogy láttuk Mózes és Illés esetében, a halál semmit nem jelent egy hívő ember számára. Tudod, megmutatta azt, hogy a halál után felismerhetőek vagyunk, személyesek vagyunk, Isten dicsősége van rajtunk, tudod, és egy hihetetlen létezés vár ránk. Keresztül az életen, és azon túl. Egy örökkévaló nézőpontból. És hogyha így élem az életemet, akkor lehetnek nehézségeim, lehetnek bazi nagy nehézségeim, akkor is azt fogom mondani, hogy megéri átmenni ezen az életen. Mert ami vár, az több, mint amit valaha reméltem. És ez az üzenetünk, hogy ne félj élni, ne félj elfogadni Istentől az örökké való nézőpontot, mert ez meg fog erősíteni. Olvasd a Bibliát, tudod, imádkozz, ja, és higgy, ez nagyon fontos. Amen. Köszönöm, átadnám Pásztor Kornélnak a szót.
Hát, üdvözlet Erdélyből. Hagyj nézek egy picit körül. Jó látni titeket. Új arcok. Három új ember, akit még nem ismertem, és egy picit a végén beszélgethetünk. De vannak itt régi arcok is. Emlékszem, a 90-es években egy emberre, akiről sokat beszéltek már akkor, Sanyiról, és milyen jó, hogy itt vagyunk még a Gyuliban, nem? Nem egy csoda? Én is meg szeretném ismételni az Ernőt, és igazából azon gondolkoztam ott hátul, hogy mire jó egy ige hirdetés, egy prédikáció, egy tanítás. Valójában én úgy tekintem ezeket, mint állandó stimulációkat, amivel az embereket biztatjuk. Ez körülbelül olyan, mint amikor van egy hosszú távfutás, és láttatok már szurkolókat, nem? Meg ilyen edzőket a pályán, tudjátok, futnak, és instrukciókkal látják el esetleg a váltófutásnál. Nem egyedül sportolnak az emberek, mindig vannak mellettük emberek, és körülbelül ilyen egy hívő is, hogy nincs egyedül, és picit olyan egy vezető, vagy egy pásztor, vagy bárki, akit Isten oda rendel, Isten akaratában van, olyan, mint egy tréner, olyan, mint egy ilyen biztató, szurkoló ember, nem? Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem jó egyedül, hogy milyen jó, hogy vannak társaink kereszténységben. Van egy hely, ahova járhatunk. És ugyanez a gondolat, mint az Ernőnek. Igazából a rövid üzenetemnek a címe az, hogy rendezkedj be hosszú távfutásra. Picit nézzük meg a mai világot, ahogy gondolkozik. Ki az, aki a világból jött közületek? Oké. Okay. Yeah. És ezt naponként megismételjük. Sőt, napszakonként, így van? Visszamegyünk dolgozni, most keresztények vagyunk, és akarunk keresztények lenni, 2 óra múlva is van, aki beleveti magát ezzel a munkába, bedugja a fejét a számítógépbe, és próbál részt venni ebbe a teljesen más világba. Mindig olyan, mintha visszamennénk egy picit, nem? És ilyen skizofrén módon tudunk gondolkozni az életben. És tényleg ez a gondolatom, hogy néz ki egy keresztény élet, és mi nagyon tudunk élni a mában és a térben, tehát a tér és az időben gondolkozunk, és hozzuk magunkkal ezeket a mintákat a világból. Ezt látom lelkipásztorként, hogy annyi ember jön, meg megy a gyülekezetben. Ha majd ti is 10 évig jártok valahova, akkor ezt látni fogjátok. És azt kívánom nektek, hogy lássátok. Tehát ne egy átutazók legyetek csak a gyülekezetben, vagy a kereszténységben. Egyszer prédikáltam erről, hogy Jézus, amikor az Úr Jézus itt volt a Földön, és valójában most is itt van a Földön, ámen, hiszitek-e, akkor 3 féle ember vette őt körül. Voltak a kukkolók, voltak a keresők és a követők. 3K, ugye? 3-szoros K betű. És nem tudom, te melyik vagy. Kukkoló, tudod, a csodákat, tudod, azt hitték valami cirkuszi művész Jézus Krisztus, és addig mentek, ameddig kaptak valamit, akár élményt, vagy kaját, ugye, kenyeret és halat. És ezek mindig lekoptak. És azt látom, hogy Jézus Krisztus egy módon nem küzdött értük. Ő tudta jól, hogy mi történik ezen a földön, így van? És aztán voltak a keresők, ők már hosszú távon követték Jézus Krisztust. Egy picit olyan, mint Máté 13-ban a magvető példázata, hogy köves talajra, kemény talajba hullik a mag, köves talajra hullik a mag, és a tövisek közé hullik a mag. És hogy nem tudom, mióta csöppenti bele ebbe a hajóba, hogy úgy gondolod, hogy keresztény vagy. Én igazából, mivel már láttunk sok mindent, arra szeretnénk titeket bátorítani, hogy vagy meg az interneten hallgatókat, hogy ne egy rövid távú projekt legyen a keresztény életed. Mert valójában a vallás, nem tudom hányan jöttök vallásos háttérből. Ha nem, akkor a te magad vallásos elképzeléseid szerint élsz. Mindenkinek van egy vallásos elképzelése. Ez a káinizmus, amikor úgy gondolja, hogy ha nem is része egy nagyobb vallási csoportnak, azért tudja a szívében jó, hogy egy hatalmas Isten létezik, és ki szeretné engesztelni az ő haragját. Így van? Ez a vallásnak az alapja. De a vallás mindig a teljesítmény. Ugye? A teljesítmény kényszer, a teljesítmény alapú gondolkozás jellemzi. De valójában az embert, valójában a keresztény embert a Biblia alapján inkább úgy lehet meghatározni, hogy a hűsége minősíti. Amen? Ki ez, aki örül ennek? Melyik nehezebb? Alkotni, vagy hűségesnek lenni? Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy azt mondod, hogy inkább tennék, mint lennék. Ez az, amivel én küszködök, mert nagyon szeretnék részt venni újra, megmutatni, hogy ki vagyok, még ha beledöglök is. Aztán vannak a hullapasszív emberek, nyilván, akik lehet ezt picit, az ördög ebbe is bele tud piszkálni. Annyira vannak csak emberek, hogy annyira elmennek szabadságra, amikor megnősülnek. Ugye van ez az igevers, hogy aki, hogy van a... Hogy a nem megy a csatába az, aki feleséget vett egy ideig? Valami ilyesmi van. Egy évig. Ja, aztán elfelejt visszajönni háborúba visszajönni, és az ördögnek van egy másfajta csatája ma. Ez az altatás, ez a passzivitás. Úgyhogy vigyázni kell ebben a gondolattal, hogy hát Pásztor Kornél azt mondta, hogy csak legyek, ne csináljak semmit. Nem erről van szó. Van egy aktív passzivitás, ez pedig csak a hűség. Különben a hűséghez néha nagyon nagy erőt kell kifejteni, így van? Tehát, hogyha hűséges akarsz lenni valamihez, ami megy, akkor neked is mozogni kell. Ha meg akarsz maradni a hajóba vihar esetén, akkor kapaszkodnod kell, így van? Akkor, és nagy viharok vannak az élettengerén, úgyhogy ezt látjuk. Szóval visszamenve az első pontra az üzenetben, azt látjuk 2 Mózes 4-ben, hogy ment egy harc a Fáraó és Mózes között, és amikor úgy el akartak köszönni a zsidók, a héberek, akkor a Fáraó Isten megengedte, hogy picit megszorongassa az ő népét, és növelte a kvótát, és azt mondta, hogy több téglát kell vetnetek. Éreztétek már ezt, hogy a világ, ahogy közelítetek Isten felé hirtelen, olyan, mintha el akarna vonni időben, energiában Istentől. Tehát így éreztétek már ezt, hogy így hirtelen minden fontosabb akar lenni, mint az, hogy elgyere Isten házába a keresztények közé. Olvassál Bibliát, és ez azért van, mert a fáraó az ördögnek a képe, és valójában tudja jól, hogy nagyon veszélyes közel menni Istenhez, mert az ő világosságában, az ő szeretetében valójában az ember automatikusan hazatalál és elkezd növekedni. És nagyon veszélyes. Az ördög nem akarja, hogy Bibliát olvassunk. Nem akarja, hogy gondolkozzunk. Nem akarja, hogy kidugjuk a fejünket ebből a körből, ebből a térből. Úgyhogy aztán azt is olvassuk, hogy Ageus könyvében, azt ez második lépés, amikor ugyancsak a zsidók sok év múlva, figyeljetek, hazatértek, és már el is vitték őket fogságba, és kapnak Istentől egy újabb esélyt, és mindig van esély. Utána olyan érdekes, hogy le tudnak ülni, Ageus könyvében azt olvassuk, hogy abba hagyták a templom építését. Hogy valójában mennyire könnyű abba hagyni Isten munkáját, és csak így újra, csak leülni, és ja, így kivon minket a forgalomból Isten, nem tudom, talán az interneten, meg közöttünk is vannak olyan, akik 15-20 éve hívők, 30 éve, és biztos, hogy átmentek ezen. Úgyhogy amit szeretnék mondani, hogy mindig megvan ez a hajlandóság, ez a gondolkozás az emberben, hogy rövid távon gondolkozik. Oké, rövid távon akar sikert felmutatni, így van? És Isten megnézi tényleg picit így maradjunk ennél az alapgondolatnál, hogy a teljesítmény alapú gondolkozás a hívő életben, az mennyire veszélyes. Mi férfiak ezt nagyon tudjuk, hogy kell ezt csinálni. De a hűség az, ami megmutatja az erényt, a legfontosabb dolgokat az életben. Úgyhogy tudj hűnek lenni a kicsin, így van, és akkor majd Isten sokkal többet tud rád bízni, ha esetleg úgy vagy. Nálam is így indult ez, hogy Kecskeméten voltam 10 évvel ezelőtt, mint vezető, és néha úgy elgondolkoztam, hogy ez most teljesen komoly. Tudod, egy embert vezetek? Egy embert? És ezért mondja az Pál Timóteusnak, hogy az legyen vezető, aki tudja a családját igazgatni. Így van? Hogyha a családját nem tudja igazgatni, akkor hogy tudja majd a gyülekezetet igazgatni? És hogy ne tekints piciny, tehát nem becsüld le a piciny dolgokat az életedben. Néha ez így indul, hogy olvas rendszeresen Bibliát, de ne úgy, mint ahogy az iskolában, egy szemeszterben, hogy ki kell olvasni egy kötelező olvasmányt, ugye? Hanem Isten mindig, amit tesz, mindig, ami jó, az örök. Ez örök. Tehát tudtad azt, hogyha ma elkezdesz Bibliát olvasni, azt örökké fogod tenni. Amen. Tudtad, hogy a Biblia örök? Aztán tudtad, hogyha ketten-hárman összegyűlnek az ő nevébe ez a gyülekezet, valójában ezt örökké fogod tenni. Ez nem egy 4 hónapos gyors talpaló projekt, hogy fölépíted magad, aztán mehetsz. Újra vissza a világba. Hanem Isten magához akar kötni téged. Azt szeretné, hogy vele élj. Úgyhogy ezt tanítjuk Sepsin, bármerre, ahol járok, már a saját példámból adódóan erre bátorítom a hívőket, hogy nem kell képmutatóskodni, lehetsz az, aki vagy. Halleluja. Tudod, ez nem a színművészeti főiskola, egy gyülekezet. Tényleg valaki mondta, hogy szerintem sokkal többen átvehetnék az Oscart a gyülekezetben. A gyülekezetben is milyen ciki lenne, Oscar-díjat osztogatnánk a legjobb színészi mellékszerepekért. És a legnagyobb kívánságom az Istentől, hogy egyszer végre legyek az, aki vagyok. Mert iszonyat az ádámi természetünk, a régi bűnös természetünk hihetetlen, hogy micsoda konfliktus. Nem, milyen konfliktus van? Én ezt nem tudtam. Milyen jó, hogy nem is mondta el Isten, hogy mi lesz. De hogy az ige egyre jobban megvilágítja az életemet, hihetetlen, hogy mennyire elszörnyülködök, hogy mi van. És aztán akarva akaratlanul kiszállok a ringből, elvonulok. Tehát így vannak hívők, akik tényleg lelépnek. Lehet, hogy itt vagyok, de nem vagyok itt, értitek? Csak így nagyon feladom a dolgokat. És a kérdés nem az, nem is annyira az, hogy mit csinálsz addig, ameddig nem vagy Istennel, hanem az a kérdés, hogy vissza tudsz-e jönni. Így van? Mert nem az a győzelem, hogy nem buksz el fogsz bukni, hanem mindig az a győzelem, ha felállsz. És ebben nem arra bátorítunk embereket, hogy éljenek a bűnbe, hanem inkább arra bátorítunk, hogy ne éljenek folyamatosan a bűnbe, hanem a helyreállásba éljenek. Ez a kegyelemnek az üzenete, hogy nem az a kegyelem, hogy nem buksz el. Éppen most Pakson voltam vasárnap. Paks, jó hely. Szeretjük Paksot Sanyival. Jártunk oda közösen is. És az a lényeg, hogy úrvacsorát vettünk, és annyira megszomorodtam magamtól. Ott ültem, fogtam a poharat és a kenyeret, és ugye tudjuk jól, hogy az úrvacsora az egy komoly dolog. Ezt Isten azért adta, hogy legalább, ha jársz valahova, havonta egyszer komolyan vedd a dolgokat. Hogy egy picit úgy kizökkenj, megpróbáljon kizökkenteni a képmutatásból. És amikor a pásztor azt olvassa 1 Korintus 11-ből, hogy sokan, tehát hogy miért vagytok fáradtak, betegek, azért mert nem veszitek komolyan a keresztény életet. Tehát nem azért lettünk elhívva, hogy csak járjunk egy helyre és betöltsük a vallásos minimumot, hanem azért, hogy növekedjünk és hogy Isten előtt éljünk. Halleluja, Jézus Krisztus előtt éljünk. És ott ültem, és pont ezen gondolkoztam, hogy te jó ég, 16 éve járok komolyan Istennel, és 26 éve megtértem, figyeljetek, és miért van az, hogy még mindig ugyanazokat a bűnöket kell megvallanom? Értitek, hogy mit mondok? Hogy vannak hihetetlen erődítmények az életünkben, amik... Tehát nem úgy van, hogy elkezdem a pitiáner bűnöket, vagy a nagy bűnöket, tök mindegy, hogy hol kezded. Van, aki úgy kezdi a keresztény életét, hogy pitiáner dolgok, ők a fiatalok, és ezért próbáljuk őket bátorítani, hogy csak így vegyék komolyan a bűnt, és tartsák távol magukat dolgoktól, mert lehet úgy élni, hogy az ember nem lesz teljesen lezüllött ember, hanem sok fájdalomtól megőrzi magát. Nem így van? Ezért vannak tini szolgálat. Aztán vannak olyanok, akik szétcsapva a poklok poklát járják meg, kábítószer, az összes létező bűn, ami a mulasztottól, az aktívig, a gondolatig jönnek, és szét vannak csapva. És ő nekik pedig nem úgy van, hogy egyik persze a másikra megszűnik, hanem az egyiknél szeretnénk redukálni a dolgokat, a másiknál pedig szeretnénk megakadályozni, hogy a bűn eluralkodjon az emberben, mert tényleg hihetetlen távolságot tud okozni az, amikor egy ember életstílusként éli a bűnt. Galácia 5:20-ban azt mondja, hogy azok nem örökölhetik Isten országát, akik a bűn életstílusában élnek. Így van? És hogy mennyire az életünk megmutatja azt, hogy kik vagyunk, merre megyünk. Én arra kérlek titeket, hogy ne károztassátok magatokat. Lehettek őszinték, így van? Nem kell színművészeti játszókörbe járni. Élhetjük átlátszóan tisztán az életet Isten előtt. És ne rövid távra, hanem hosszú távra rendezkedjél be. Tanuld meg nagyon hamar azt, hogy nem a teljesítmény, hanem a hűség karakterizálja, jellemzi a legjobban a hívőt. Így van? Péter sokszor elbukott, és az élete végéig hű maradt. Amen? Tehát iszonyú nyavajás egy nagyon gyenge ember volt Péter. És én ilyen vagyok. Ilyenek vagyunk, hogy néha elvonulunk és feladjuk, de valójában van egy hang, ami azt mondja, hogy nem kell, tehát nem az a lényeg, hogy hogy te mit teszel, hanem hogy kié vagy. Tehát ez egy jó gondolat, ezt jegyezd meg. Az ördög, amikor jön, akkor mondd azt, hogy én nem a tied vagyok, én az Úré vagyok. És csak így tudja egyszerűen gondolkozni ezekbe az iszonyú nagy szellemi háborúkba. Tehát amikor jössz szét vagy csapva, amikor azt veszed észre, hogy fél éve már nem voltam sehol, és akkor elkezdett kárhoztatni magad, és akkor jön a hang, hogy lehetsz ilyen disznó, meg hogy gondolod, hogy te még el is mész gyülekezetbe. Ja, és tudod, csak mondd azt, hogy hát én ezért mentem Jézushoz, mert bűnös vagyok, én ezért mentem Jézushoz, mert gyenge vagyok, én azért mentem Jézushoz, mert beteg vagyok. Hát most is beteg vagyok. Ha akkor fogadott az orvos, akkor visszamehetek hozzá? Ha akkor kellett egy szabadító, visszamehetek hozzá? Vissza? Itt vagytok? Úgyhogy nem tudjuk, mennyi van még vissza. Akár az elragadtatásig, akár tudod, 5 nap alatt elvitt egy embert a tüdőgyulladás nemrég a gyülekezetünkbe. Szilveszterkor itt volt, és 4-5 nap múlva a tüdőgyulladásban meghalt, vagyis hazament az Úrhoz. Tényleg nem tudjuk, hogy meddig, de az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy valamit felmutassunk, mert Isten termi meg a gyümölcsöket, ne te terem meg a gyümölcsöt, amit Isten akar, jó? Ezt a hűség a helyreállásban, a növekedésben, az igében Isten meg fogja teremni, és ki tudja, hogy Isten mire hívott el téged. Maradjunk meg Jézusnál, és mondjuk azt neki, amikor nagy a kísértés, hogy hova mehetnék, János 6:68-ban, hova mehetnék, én nem megyek sehova. És aztán tök nyilvánvaló lesz, hogyha így gondolkozol, hogy mindig is hűséges leszel egy gyülekezethez, vagy egy csapathoz, így van? És ő mindig azt mondott, hogy ez már a gyümölcse annak, hogy te keresztényként gondolkozol. Hát a gyülekezetben az emberek azok járnak oda, akik komolyan gondolják. Azok járnak ide, ha nem kukkoló vagy, és csak kereső, hanem követő. Azok maradnak majd meg, amikor szét van rázva minden, amikor hihetetlen kísértés és nyomás és üldöztetés lesz, akik komolyan gondolják, és nyilvánvaló módon, hogy erre halad a világ, hogy szét legyen szakítva a kereszténység. Így van? Egyszerűen a hűség az, ami megtart minket ebben az időben. És viszont a hűség az nem rajtad múlik, hanem Isten szeretetén. Csak fogadd el. Amen. Köszönöm, és köszönjük, hogy vagytok, ez a kis gyülekezet meg szolgálat Erdélybe. Imádkozzatok, a 2015-ös év az nagyon izgalmas lesz nekünk. Nagyon-nagyon nagy döntéseket kell hoznunk az Anival, a feleségemmel, hogy továbbott. Nem azért, mintha nem lenne mit csinálni, hanem hogy Isten hol akar minket látni. És mellette köszönjük azokat, akik imádkoznak értünk, akik esetleg anyagilag támogatnak, ezt el kell mondanom, hogy teljes idős misszionárisnak, hogy nagyon sokat segítetek így az interneten is, hogyha valaki hallgat, hogy meg kell tanulnunk köszönni, és meg kell tanulnunk kommunikálni, hogy tényleg teljes időben vagyunk innen, és vannak szükségeink, úgyhogy hogyha szeretnél segíteni, akkor bátran megtalálsz minket a honlapunkon, vagy a hírleveleinken, megvan a lehetőség arra, hogy lehessen támogatni minket, meg ezt a szolgálatot, meg a többi misszionáriustként. Úgyhogy nagyon röviden ennyit. Meg gyertek el hozzánk, bátran. Ernő, bátoríts embereket. Gyertek ki misszióba. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Az Úr áldjon titeket. Sziasztok.
Kikapcsoljam a dolgot.
Gyere.
Hát sziasztok! Nagyon, nagyon köszönjük, Pásztor Kornél, és neked is, Ernő. Nagyon jó dolog egy pásztort hallgatni. Lelki pásztor, ez egy másfajta ember. Ez nem egy munka. Értem, tényleg? Nekem sokszor mondják, hogy Pásztor Sanyi, mondom, nem tudod, mit beszélsz. És tényleg nem tudják, mert amikor egy igazi pásztorral beszélsz, akkor egy másik szív szólal meg. Egy olyan szív, amely törődik az emberrel, a hűségével, a sorsával, akinek fontos, hogy a futásod ne csak egy sprint legyen, hanem hogy amit jól kezdtél, azt jól is fejezd be. És csak nagyon hálásak vagyunk, érted, Pásztor Kornél, és néha gondolkozunk rajta, hogy mi lehet a mi részünk, mert hogy olyan sokan tesznek nagy dolgokat, és hogy vajon mi lehet a mi részünk, és csak ne légy kishitű, ami te vagy, és ahova Isten rakott téged, ott te vagy az egyetlen lehetséges megoldás. De ha van lehetőséged, tényleg tudsz támogatni a szolgálatokat, Pásztor Kornél, úgy értem, a családjával elment a világ végére, majdnem, Erdélybe. Ott is még azt hiszem magyarul beszélnek, igaz? Bizony. Akkor ez nem a világ vége, hanem Magyarország vége. Na mindegy. És úgy értem, ez olyan, mint egy test. Amikor én lapozni akarok a Bibliában, akkor valahol itt akarok lapozni, de akárhogy nézem a könyvet, nem lapozódik. Szükségem van egy másik részre, egy másik testrészre, nekem a fejnek, hogy lapozhassak. Szükségem van a nyakra, amely elviszi az információt a vállba, az izmokra, a csontokra, a kézre, a bőrre, mind kell ahhoz, hogy figyeltétek az eleganciát, ahogy csak lapoztam egyet. És ez ugyanígy van, hogy mi sokfélék vagyunk, és mindenkinek más a szerepe, a helye, de ugyanúgy nélkülözhetetlen. És én azt vettem észre, hogy egy szolgálat támogatása épp olyan, mintha én lennék maga a szolgálat. Úgyhogy, ha az Úr vezet, tedd meg Kornéllal, de tedd meg akivel és ahova Isten vezet. Ugye tizedet adunk a gyülekezetben. Úgy értem, tényleg, mert kötelező, dehogy is kötelező. Csak Isten mondta. Hol is? Malakiásban mondja, hogy becsaptatok engem. Mivel csaptunk be téged? A tizeddel és a felajánlásokkal. Mert zsebre raktátok. Pedig én úgy raktam össze az én rendemet, hogy a léviták abból úgy tudnak szolgálni, hogy a 11 törzsből, igaz, hogy van 12 törzsből, de 11 tizedet ad, és a léviták is tizedet adnak. És mindenkinek ugyanannyi van. Wow. Na mindegy, ez csak így eszembe jutott. Úgyhogy mennyei atyánk, kérünk téged, hogy ahogyan megáldottad Ernő és Pásztor Kornél üzenetét, úgy áld meg most azokat a gondolatokat is, amiket rajtam keresztül adsz nekünk. Kérünk, hogy adj összpontosítást, adj igazi lecsendesedést. Nagyon kívánjuk, mindenható Istenünk, hogy szólj hozzánk, hogy megérints minket, hogy bátoríts minket, hogy kihív minket, ha úgy kell, hogy velünk légy reggel, délben, este, hogy az élet, amit élünk, egyenlővé váljon azzal, hogy nézünk téged, hogy követünk téged, hogy fogjuk a kezedet. És hogy az élet, amit élünk, egy olyan magasságba emelkedjen, amit azelőtt el sem bírtunk képzelni. Bár a lábunk a port rúgja, a fejünk a mennyben lehet, a szívünk pedig te nálad minden nap. És olyan örömet élhetünk át, olyan békességet tapasztalhatunk meg, olyan erőnk lehet, amiről álmodni sem mertünk. Csak egyszerűen azáltal, hogy hiszünk benned, hiszünk neked, hogy bízunk. Ezt kérjük tőled ma is. Így akarunk élni. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Róma 7, 1. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig törvénytisztelőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Oké. A kereszténység egyik nagy drámája, hogy nem tud mit kezdeni a törvénnyel. Az igazi vallásos kereszténység teljes egészében végzetesen félreérti a törvény szerepét és jelentőségét, és ezzel tönkreteszi emberek életét, és megrabolja őket Isten igazi megtapasztalásától. A törvénykezés azt gondolom, hogy az egyik brutálisabb bűn, amit el lehet követni. Wow. Csak idézzétek fel az evangéliumokat. Jézus mindig aranyos volt? Mikor nem volt Jézus aranyos? A farizeusokkal. Milyen volt a vámszedőkkel? Aranyos volt velük. Milyen volt a, nem tudom, hogy nem, nincs név szerint említve, tessék, pénzváltók, de az egy más kategória. Ugye a pénzváltókkal nem az volt a gondja, hogy váltották a pénzt, hanem hogy hol váltották a pénzt. Az megint kicsit ehhez a kategóriához tartozik, ahol Isten rendjét fogom, és kiforgatom, és valami más csinálok belőle. De önmagában az, amit Pásztor Cornelis mondott, hogy bűnös vagy, attól arra Istennek van válasza. Ugye erről szól az evangélium, erről szól, ahogy Ernő mondta, az idők középpontján a töltsér vége Jézus Krisztus halála. Ugye mivel van gondja igazán, amikor ezt a középpontot eltakarod, és azt a váltságművet, az egyetlen utat az örökké valóságba eltakarod. Vagy inkább úgy mondom, hogy kiforgatod. Amikor nem érted, hogy minek mi a jelentősége és szerepe, és az egyenest görbének, a görbét pedig egyenesnek mondod. A kereszténység legnagyobb kihívása, és a keresztény ember Istennel való járásának az egyéni legnagyobb kihívása, hogy mit kezd a törvénnyel, a törvény rendszerével. És ez az írásrész egy nagyon brutális szakítást mutat. Azt mondja, hogy a törvény addig uralkodik egy emberen, amíg él. És a halál nem módosítja a viszonyát a törvényhez, nem csökkenti a törvény végrehajtásának a szigorát, nem felment néhány törvény cikkely alól, hanem végérvényesen és végleg kiszabadít a törvény rendszere alól. Amíg él a férfi, addig házasságtörő. Mennyire? Teljesen. És hogyha meghalt a férfi, akkor már csak egy kicsit házasságtörő. Nem. Újra házasodhat. Egy másé lehet. Jogszerűen. Bűntudat nélkül. Valóságosan, végérvényesen, teljes egészében. Értitek? Tehát ez egy kompromisszumot nem ismerő rendszerváltás. De nem bírjuk megtenni. Ugye te a felszínesen gondolkodó ember, legyen hívő vagy nem, egyszerűen nem bír tiszta kategóriákban gondolkozni. Mindig összemos mindent mindennel. Meghalt a férjem, de azért még úgy élek, mintha élne. És ezt mondja Isten, ezt próbálja megértetni, hogy figyelj, a törvénynek volt egy jelentősége, volt egy szerepe. Nem véletlen volt, de az a szerep nem az, aminek gondolod. A törvény nem azért jött létre, a rendszer, hogy örökké vele élj. A törvény arra volt jó, hogy felkészítsen téged az igazi kapcsolatra, amely Jézus Krisztussal, Istennel magával kell, hogy meglegyen nekünk, a törvény nélkül. És megint, és majd mindjárt magyarázzuk, nem kell előre szaladnom, mert Pál pontosan tudja, hogy mik a gondjaink, Isten pontosan tudja, hogy mik a gondjaink, úgyhogy mindet előveszi, és mindet a helyére rakja, hogy olvassuk. De most csak azt az egyet kell, hogy értsétek, hogy van egy kompromisszummentes váltás. Meghaltunk a törvény számára. A halál minket a törvény rendszerétől végleg elválasztott, és összehozott valaki mással. Ez itt a következő gondolat abból, amit olvastunk, hogy ugyanígy ti is, testvéreim, ugye a példa után Pál konkrétan vonatkoztatja a példát ránk, ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára, hogyan? A Krisztus teste által. Ez az evangélium, a váltságmű. Jézus meghalt a múlt, jelen, jövő bűneiért, és mi a megtéréssel egy misztikus módon belekereszteltettünk Jézus Krisztus testébe, ezért mondja azt, hogy Krisztus teste által haltunk meg, belekerültünk az ő testébe, ő meghalt velünk együtt, ő eltemettetett velünk együtt, és ő föltámadt velünk együtt, fordítva, mi vele együtt. Tehát, hogy a Krisztus teste, amit ő tett, a válasz ránk, az azonosulásunk vele, ilyen módon mi is meghaltunk. Ezt ugye visszafelé olvassuk római levelet, ahogy majd jutunk még előrébb, még pontosabban fogja mondani Róma 3-ban. Talán ott. Mindegy. De ezzel, hogy elválasztottunk a törvénytől, nem a nihilbe kerültünk, nem a semmibe, nem az anarchiába, nem a szabadosságba. Hey! Tudod, innentől pont. Tudom én, mire gondolsz. Innentől! Nem ezt mondja. A bűn továbbra is bűn. Jaj, olyan vallásos vagy, Sanyi. Ha mondom másképp, a bűn céltévesztés. A céltévesztés továbbra is céltévesztés. Ki kell szaladnom pisilni? Igen, de az a gardrób. Bűn. Állj meg a bűn útján időben. Érted, mi lesz utána? Persze az én gardróbom azért téged nem izgat annyira. De hidd el, jobb, ha a WC-t találod meg. Céltévesztés. Ugye a modern ember életstílusa pusztító, és... Tehát ugye ha csak nem lenne pusztító, tudod, nyertél 1 milliárdot, és kimostod a szelvényt. A felismerhetetlenségig. Ez olyan rossz dolgot csináltam, csak egy papírfecni benne maradt a zsebemben, és kimostam, az olyan nagy baj, de hogy is nem olyan nagy baj, csak buktál 1 milliárdot. Ha a bűn nem pusztítana, csak megrabolna téged a jótól, amihez hozzájuthatnál, már akkor is haragudnék rá. Ezt érted? Tehát most azt akarod nekem mondani, hogy jaj, a kereszténység olyan kis undorító, mert nem engedi, hogy azt csináljuk, amit akarunk. Mert én szeretem a kalapácsot, és ütöm vele a fejemet egész nap, és te azt mondod, hogy ne csináljam. Miért vagy ilyen? Olyan kis maradiak vagytok, konzervatívak. Te elmebeteg vagy ember, nem tudod, miről beszélsz. Úgy értem, Isten szeret téged, és megpróbálja elmagyarázni, hogy lehet normálisan élni. Hogyan nem leszel önpusztító? Hogyan tudod bejárni az életutadat úgy, hogy a végén ne legyen megbánás? Ha én szeretem a gyerekemet, akkor hagyom, csak hogy tudod, hagyom, hogy éljen. A természete önpusztító. Ha egy gyereket magára hagysz, akkor gumicukrot töm a szájába egész nap, addig, ameddig el nem hányja magát, és amikor jobban lett, akkor újra tömi a szájába a gumicukrot, amíg újra el nem hányja magát. Az összes foga elszúvasodott, és ilyen kis gombócként kigurul a WC-be meg vissza. Ha szereted a gyerekedet, akkor hagyod, hogy ezt csinálja? Persze, mert liberális vagy, modern. Úgy értem, nem maradi. És amikor később, 18 évesen egy drogos, öngyilkosságra kész életunt valaki lesz belőle, akkor azon gondolkozol, hogy mit rontottál el. Elfelejtetted felnevelni. Elfelejtetted szeretni. Elfelejtetted felkészíteni a valódi életre. Isten nem szentimentális. Isten azt mondja, én tényleg szeretlek titeket. És önpusztítóak vagytok. És szólok. És teszek ellene. És összepiszkolom a kezemet. Nem békességet akarok mindenáron, hanem igazi életet. Győzelmet. Szabadságot, szeretetet, irgalmat, önfeláldozást, dicsőséget, sikereket, szeretetet. De ezt meg kell tanulnotok. Nem hepciáskodom, hanem mondom azt, ami és ahogy tényleg van. A bűn az bűn. Még mindig. De a mód, ahogy viszonyulunk hozzá, az elszámolási rendszer megváltozott végérvényesen a bűn rendszere, nem, a törvény rendszere, ahol ha elköveted a bűnt, büntetést kapsz, ha nem követed el, hát még nem kapsz jutalmat, csak nem kapod meg a büntetést. Ez szűnt meg. Egy új, nem is tudom, nem tudom, mi a jó szó. A Galata levél azt mondja, hogy a törvény nevelőnk volt Krisztus előtt. Tehát egy nevelő, amely arra való, hogy megtanítson minket két dologra, mindjárt fogjuk olvasni. Egyrészt arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye a Benjinek mondom, hogy szeresd a nővéredet. Szeretem én, csak jól megverem. Úgy látom, hogy nem értette, hogy mit mondok neki. Le kell bontanom a szeretetet konkrét kategóriákra, amiket ért, és akkor azt mondom, hogy ne verd meg a nővéredet! Azaz szeresd. És akkor érti, oké? Tehát mi is, amikor még kicsit lassú az agyunk, Isten mondja, hogy szeresd a fele barátodat, szeretem én, csak pont, és akkor azt mondja, hogy jó, ne ölj. Akkor azt mondja, jó, ne kívánd. Azt mondja, ne pletykálkodj. Azt mondja, hogy és mond egy csomó dolgot, de a végén Róma 13-ban mondhatná csak azt, hogy a törvény betöltése a szeretet, mert aki szeret, szereti a fele barátját, nem tesz rosszat a fele barátnak. Úgyhogy a törvény betöltése a szeretet. Rendben? Tehát az első megtanított rá a törvény, hogy mi helyes, mi nem, miből is áll a szeretet, de a másik, amire megtanított, az az, hogy képtelenek vagyunk teljesíteni. Hogyha a mennyben szeretni kell, én sose jutok oda. Ha mennyben nincs bűn, akkor engem onnan ki kell rekeszteni, mert én képtelen vagyok betartani. Ez volt a törvény célja. Miért adta Isten a törvényt? Hogy megjavulj? Nem. Egyrészt, hogy felismerd, hogy mi a bűn, a másrészt, hogy rágyere, hogy soha a életben nem fogod tudni teljesíteni, amit a törvény követel. Akkor mégiscsak együnk, ígyunk és csináljunk, amit csak akarunk. Nem, mert a bűn továbbra is bűn. Attól, hogy nem tudod nem fejbevágni magad a kalapáccsal, attól még jó, hogy fejbevágod magad a kalapáccsal? Nem. Ezt kell, hogy szétszedjétek az agyatokban, hogy a törvény rendszerétől való végső szabadulás nem a céltévesztés tárgyának megváltozását jelenti, hanem egy elszámolási rendszerváltást. Mert mostantól a törvénytől megszabadultunk, és valaki máséi vagyunk. Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Figyeljetek! Ezt mondta pásztor Kolnél, ne akard testből, ne akard saját erőből megcsinálni azt, amit Isten gyümölcsként akar megteremni rajtad. Azt mondja, hogy most valaki másé vagyok. Kié? Azé, aki által megszabadultam a törvény rendszerétől, akivel együtt meghaltam, eltemettettem és feltámadtam. Azé, aki fogott engem, magához ölelt, és kimentett ebből a világból egy halál, eltemettetés és egy feltámadás által, és egy új életet adott nekem. És ebben az új életben nem elengedett, repülj, madárka, légy szabad, és soha többet nem látom, hanem azt mondta, hogy mostantól együtt leszünk. Van egy új módszered. Nem az, hogy van egy papírod, le van ráírva, hogy mit kell csinálni, és egyelőre megcsinálod, hanem én vagyok a papírod. Reggel fölkelsz, hello Jézus! Mi lesz ma? És ő mondja, ébredj föl. Fönn vagyok, még nem vagy. Hozom a kávét. Oké, okay. És egy új életben járok, ahol nem én egy listával próbálom megtenni a lehetetlent, hanem Isten magát nekem adja, velem él, betölt, és ő teszi meg bennem, rajtam keresztül a lehetetlent. Állandóan, folyamatosan? Nem. Mint ahogy pásztor Kornél mondta, egy lassú, belső átalakuláson keresztül, egy valódi átformálódáson át. Helyzetileg azonnal az enyém, minden. Helyzetileg Isten azt mondja, rám néz, rád néz, és tökéletes vagy. Hittél Jézus Krisztusban, minden bűnöd elment, megkaptad az egész örökségedet, ő lát téged bevégzetten, tökéletesen. Róma 8-ban ezt olvastuk, emlékeztetek? Azért olvassuk visszafelé, mert amikor előrefelé olvassuk, akkor mire oda jutunk a jó részhez, addigra elfelejtjük, hogy előtte volt ez a törvényváltás. Most visszafelé olvassuk, most értem meg, hogy az az óriási szabadulás azért van, mert volt egy rendszerváltás. Na figyeljetek, van egy új módszer, én veled vagyok. Sanyi az a gardrób volt. A törvény szerint meg kéne halnod. Én meg azt mondom, hogy itt a felmosórongy, és segítek. És 448-szor is elmondom, hogy a WC az, amelyiken ott van a dupla V, meg a nulla. És amelyiken nincs semmi, az a gardrób. És Isten, és ennél még sokkal gyengédebben, sokkal szeretőbben, sokkal kevésbé bántóan, folyamatosan tanít arra, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent nem célt téveszteni. És amikor célt tévesztesz, akkor azt mondja, hogy hé, meg lehet úgy tanulni járni, hogy sose esel el? Nem lehet. Úgyhogy csak gyere, állj föl. Föltámaszt, leporol, és megyünk tovább. Mint amikor a Benjit járni tanítottam, vagy a Zoét. És óriási szeretettel, óriási befektetéssel fölnevel egy új életre. Mennyi idő alatt? 80 év. Mikor lesz kész? A végén. Mi a te dolgod? Venni az adást. Venni az adást. Egy más rendszer. Forradalom. Új szövetség. Hogy értem, a régi rendszerben, amikor Jézus beszélni kezdett, mit akartak csinálni a régi rendszer hívei? Mit? Megkövezni, meg akarták ölni. Figyeljetek, összebékíthetetlen ellentmondás van a két rendszer között. És a legtöbb felszínesen gondolkodó ember bögyétbe ez nem fér bele. És mert nem fér bele, ezért egyszerűen megmarad ebben a bizonyos szintetizálásban, ahol a kettőt összevegyíti és egyszerre tartja életben. Értitek? hány vallásos ember él úgy, hát igen, kegyelem, de... És nem bír végleg szakítani. Na jó, de hát mi abban a baj? Hát az jobb, ha hozzákeverek egy kicsit a régiből is, nem? Szorgalmasabb vagyok, még jobb fiú vagyok, mert bár kegyelem van, de én még be is akarom tartani a törvényt. Nem. Jó, mert azonnal kirekeszted magad abból a munkából, amit Jézus végez. Mert hogyha te teljesítesz, akkor vagy félsz, vagy követelsz. Érted? Azonnal halott vagy. Nem érted? Mondom még egyszer. Ha az élet egy bensőséges kapcsolat Istennel, az a pillanat, amikor te teljesíteni kezdesz, azonnal elválaszt Istentől, mert vagy rettegsz tőle, és te bújsz el a bokorba, vagy egy teljesen beteg attitűddel követelsz tőle. Miért, uram, miért nem megy jobban az üzletem? Mit csináltam rosszul? Te normális vagy? Miről beszélsz? Mi az, hogy mit csináltál rosszul? Ha fiam vagy. Attól, hogy te jól vagy rosszul csinálsz valamit, attól én nem válsz nem a fiammá. Te követelőzöl. A szíved legmélyén törvény, a törvény rendszerében élsz, és elvársz tőlem valamit azért, amit te teljesítettél. Nonsense. Vagy törvény, és akkor cselekedetek alapján jár, vagy büntetés, vagy fizetség, vagy kegyelem, ajándék, és akkor annak semmi köze a cselekedetekhez. Akkor az csak azon múlik, hogy mennyire jó az akarata az én Istenemnek. A törvényrendszere mindig megkérdőjelezi Isten jellemét. Mindig ellenséget csinál belőle a szívedben. A kegyelem rendszere meg azon gondolkodik, hogy ki ő valójában. Mert tisztában van vele, hogy a saját sorsa semmi máson nem múlik, mint azon, hogy kicsoda Isten tényleg. Egyetlen egy döntése megváltoztathatja az életedet egyik pillanatról a másikra végérvényesen. Anélkül, hogy te bármit tennél. Az álmok, amiket kergetsz, ha esetleg jók neked, holnap valóra válhatnak. A semmiből. Isten egyetlen egy szavára. Úgyhogy. Tehát azé, aki feltámadta halottak közül, tehát a régi viszony a törvénnyel megszűnt, most van egy új viszonyom Istennel. Mi a célja ennek a viszonynak? Hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. A gyümölcstermésről már olyan sokat beszéltünk. A gyümölcstermés valami, ami megtörténik magától. Semmi dolgod nincs? Nem, azért van dolgod. Pásztor Kornél beszélt erről. Egy növény mikor terem gyümölcsöt? Hogy? Ha ott marad, ha kiásol egy növényt a földből, terem egy gyümölcsöt. Mit csinál? Meghal. Feladat megmaradni. A földben. Kell-e fény, világosság egy növénynek? Kell-e víz, folyadék egy növénynek? Oké. Ez a feladat. Megmaradni. Hűség. Ámulatos üzenet volt. Hűség. Megmaradni. És ha megmaradsz a szőlőtőn, olvasd el János 15-öt erről, fogod érteni, hogy amikor Jézus magyarázza ezt az egészet, akkor oda zanzásítja le a megmaradás feladatát, hogy maradj meg Krisztus szeretetében. És aztán azt oda zanzásítja le, hogy maradj meg ezekben a szavakban. Őrizd meg ezeket a szavakat. Úgy tudsz megmaradni Isten szeretetében, hogy komolyan veszed, amit mond. Azaz, hallod a szeretetének a szavait. Olvasod és ámulsz, olvasod és ámulsz. Forgatod a szívedben, és egyre jobban érted, hogy ő tényleg szeret. Egyre jobban érted, hogy tényleg lehetsz vele egy bensőséges, intim kapcsolatban. Hogy nem a törvény uralkodik, hanem valaki, aki az életét adta, érted és neked. Gyengéd szülő, gyengéd barát, hűséges öröktárs, aki végig kísér a földi életen és az örökké valóságon, és ő vele élsz. És ennek az életnek, ennek a megszabadulásnak, ennek a boldogságnak, ennek az örömnek az lesz a következménye, hogy amiért kész lettél volna megdolgozni, az egyszer csak megjelenik magától. Gyümölcs. Gyümölcs. Ezt mondtam Istennek év elején, íme a fogadalmak. Uram, nem akarok érte megharcolni. Nem akarok érte megharcolni. Nem, én baromi jó vagyok abban, hogy megharcoljak dolgokért. Én tudok dolgozni, a véremben van. Nem akarok. Ajándékba akarom kapni. Érted? Add az ajándékot. Ez arrogánsnak tűnik így egy kicsit, de ez egy jó stílus. Ajándékba akarom kapni, és Isten azt mondja, ámen, ámen. Kicsit éles a stílusod, de jó, amit mondasz. Ámen. Úgy legyen. Ajándékba kell kapnod, mert nem tudsz érte megdolgozni. Lehetetlen. Nem azért, mert béna vagy, hanem mert lehetetlen. Meg béna is vagy, de ez tök mindegy, mert ha nem lennél béna, akkor is lehetetlen érte megdolgozni. Ajándékba kell kapnod. Lehetetlen másképp. Így jár az agyad. Várod az ajándékot? Ajándékot veszel át? Ajándék átvevő üzemmódban éled az életedet? Ajándékozottként kelsz fel? Ajándék kibontóként töltöd a napjaidat? Ajándékozottként élsz? Szász Mátyás! Taps viharba! Oké. Ajándék. Értitek? Kicsit késtél, Matyi, de újra kezdem, nem gond. Ajándék. Figyeljetek, nem ebben az üzemmódban élünk. A törvény üzemmódban élünk. A világban fölkelni, ezt jelenti törvényrendszer. Törvényrendszer. Meg kell dolgoznom érte. Teljesítenem kell. Isten összeszorított szemekkel néz, ahogy a főnököm szokott. És nézi, hogy teljesítek-e. És remélem igen, mert ha Isten ellenem, ki lehet velem? És a kereszténységem nem, hogy megszabadít, hanem egy olyan szörnyű teher, amit kívánnék letenni. Sokan ezért nem is jönnek gyülekezetbe egy ponton, sokan ezért adják föl egy ponton inkább, leteszik, elfelejtik, mert sose értették meg, hogy nem ők hordozzák Istent, hanem Isten hordozza őket. Úgyhogy gyümölcstermés. Gyümölcstermés. A törvény rendszerében nincs gyümölcstermés. Ezt megint értitek? Ha a törvényben akarsz megmaradni, akkor a Bibliából ilyen sorkitörlővel az összes olyan részt ki kell törölnöd, ahol Isten gyümölcstermésről beszél. Mert a törvényben, a törvény alatt azt fizetségnek hívják, amiért megdolgoztál, és nem gyümölcsnek, amit megterem egy belső életből, egy életből fakadóan rajtad Isten. Úgyhogy, mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak a tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, azaz a törvény rendszere számára, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Ez az, amit az előbb mondtam. Az új életben nem a szabadosságba jutunk, nem a törvénytelenségbe, nem az önpusztításba, hanem egy új elszámolási rendszerbe, egy új, hogy mi egy jó szó? Egy új viszonyba, egy új, gondolkozzatok velem együtt, keressetek egy jó szót, amit a modern ember megért. Egy új vonatkoztatási rendszerbe, egy új férjünk lett, egy új főnökünk lett, a főnök szó nem jó, egy új szülőnk lett, a követelőző, parancsoló, büntető és jutalmazó helyett egy szerető. Ezzel megváltozott az egész világ, az egész élet. És ezután azt mondja, hogy ezután ne a... Tehát a módszer, ahogy te éled az életedet, az régen úgy volt, hogy az írás betűje szerint szolgáltunk. Azaz én fogtam egyedül, olvastam az írást, és elkezdtem megcsinálni, amit mond. Most azt mondja, hogy ne így csináld. Akkor az ne olvassam a Bibliát, de olvasd, de ne azért olvasd, hogy te megcsináld, hogy te az, a parancsolatot végrehajtva szolgálj Istennek, vagy magadnak, vagy bárkinek, hanem egy új módon szeretném, egy új trükköt kell tanulnod, egy új életstílust, és ez pedig, hogy az új életben lélek, pontosabban szellem szerint szolgálunk. Wow! Na ez mit jelent? Szellem szerint szolgálni. Én úgy tudom, hogy amikor valaki elfogadja Jézus Krisztus, mint a megváltóját, és ilyen módon örök életet nyer, Isten harmadik személye, a Szent Szellem beköltözik az ő szellemébe. Efézus 1:11-12-13. És onnantól ő benne él, Isten. Ugye a modern ember mindig mondja, hogy Isten bennem él. A nagy tüdőt nem él benne, de egészen addig nem, amíg nem születtél újjá, amíg nem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor belét költözik, de addig nem él benned Isten. Sok modern ember a New Age-nek ebben az elképzelésében valójában azt hiszi, hogy ő maga Isten. Hát tégy próbát. Szerintem hamar rájössz, hogy nem te vagy. Úgyhogy, de igen, hogyha elfogadtad Jézus, mint a megváltódat, Isten tényleg benned van. Minden pillanatban, visszacsinálhatatlanul, örökre, ott van veled. Mint hogyha, tudod, itt áll mellettem Isten, én ide megyek, és még mindig itt áll mellettem. Még mindig itt áll mellettem. Még mindig itt van. Oda nézek, ő is rám néz. Elfordulok, még mindig néz. Oda mutatok, nem hagyja magát átverni. Még mindig engem néz. Mondom, hogy focizzunk, mondja, hogy focizzunk. Velem él. És én olvasom a törvényt, mai feladat. És ő így néz rám, és azt mondja, hogy figyelj, minek olvasod a cetlimet, itt vagyok. Úgy értem, a cetli addig kellett, amíg nem voltam itt. Hűtőre kiraktam, mi a mai teendő. És azt se azért raktam ki, hogy megtedd, mert tudtam, hogy nem tudod megtenni, csak rágyere, hogy mi lenne a helyes, és rágyere arra, hogy baromi nagy szükséged van rám. De most már itt vagyok, mit nézek ezzel a cetlit? A cetlit most már csak azért érdemes nézni, hogy értsd, hogy miről beszélek. Mert még mindig a cetli alapján gondolkozom, amit a cetlin leírtam, az még mindig helyes, csak most hadd bontsam ki neked, hogy mit akartam igazából mondani. Azt akartam mondani, hogy azt, ami helyes, te nem tudod megcsinálni, én tudom megcsinálni, de én örökre veled leszek, úgyhogy együtt megcsináljuk. Én csinálom, és te figyelsz rám, és hagyod, hogy az én életem az, hogy én örökre veled vagyok, átmenjen rajtad. És én annyira alávetem magam neked, annyira összeforrunk, hogy ezt a valójában azt már te csinálod. De amikor megcsináltad, azt mondod, hogy dicsőség Istennek. De nem azért, mert a vallásos rituálének ez része, hanem frankón így gondolod. Mert tényleg Isten, aki én bennem él, azt csinálta meg. Úgyhogy az új életben nem az írás betűje szerint szolgálok, hogy Uram, mondd, hogy mit kell csinálnom, én megtartom, és akkor ugye nem ütsz agyon. Nézzel, és azt mondja, hogy ez ember még mindig a másik világban él. Még mindig nem érti. Hanem az új életben úgy járok, hogy hey, Uram, mi a mai program? Milyen program? Hát a program, nincs program. És a tegnap itt nem folytatjuk, tegnap se volt program. Akkor mi van? Szeretlek. Jó, 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 de mit csinálunk? Amit csak szeretnél. Nem, mondd, hogy mit csináljak. Azt szeretném, ha ma azt csinálnád, amit csak szeretnél. Na jó, de mi kell ahhoz, hogy tessek neked, hogy csináld, amit szeretnél? Összezavarsz, tudom. És elindul egy beszélgetés, ahol Isten a saját életét tanítja neked. Jó, akkor megyek, és leüvöltöm a feleségem haját. Hát, ha nagyon akarod, jó. De biztos, hogy ezt akarod? Figyelj, akkor mondom, ha leüvöltöd a haját, egész héten koncentrációs tábor hangulat lesz. Akarod? Nem. Akkor ne üvölts le. Akkor mit csináljak? Mi lenne, ha megölelnéd? Ölhet meg. Hidd el, az bejön. Jó. Nem tudom, értitek-e? Biztos nem ez a párbeszéd. Mit tudom én? A párbeszéd attól függ, hogy te ki vagy, és hogy Isten veled hogyan jár, és hogy te hogyan jársz vele. De van egy új módszer, szellem szerint szolgálunk. A Biblia már csak arra kell, és a csakot nagy idézőjelbe. Tudjátok, mi a hozzáállásunk a Bibliához. De csak arra kell, hogy értsem azt az Istent, akivel járok. Hogy megismerjem őt. De az elsődleges viszonyom nem a könyvvel van, nagyon komolyan mondom, hanem vele. A könyvet azért tisztelem, mert az ő könyve, az ő szavai, mert az ige testé lett, mert valójában a könyv az ő. De a könyvben én csak őt keresem, nem keresek szabályt, nem keresek valamit, ami elvisz tőle, nincs olyan, hogy elvisz tőle, nincs olyan, hogy külön tőle, nincs halál többé, nincs elválasztódás, ő van, vele élek, egy új életben járok. Forradalom volt, értitek? Forradalom volt, új szövetség, minden megváltozott. Ne mosd össze a régivel, mert megölöd, azonnal megölöd az új életet. Érted? Nem vagy aranyos, amikor visszahozod a törvényt. Nem teszel jót, amikor visszahozod a törvényt, a rendszerét. Gyilkos vagy, amikor ezt teszed. Megölöd magadat, és azokat az embereket, akik követnek téged és hallgatnak rád. Maradj életben te, és adj életet a többieknek, azzal, hogy elvezeted őket Krisztushoz, akiben életük van. Értitek, amit mondok? Két összeegyeztethetetlen világ. A régi elmúlt, és új jött létre. És aztán, ha csak kicsit tovább olvassuk, amit most én parafrázisban elmondtam nektek, a következő versek magyarázzák szóról szóra. De nem baj, majd jövő héten végig szóról szóra. Amit Isten a legszigorúbban mond, amit tényleg ilyen kicsit ilyen résre nyílt szemekkel, rakjam esetleg ki ide így, most jó, amit egy résre nyílt szemekkel szigorúan, szúrósan nézve mond, az az, amit gyerekként álmodtunk magunknak, hogy hát, ha létezik egy ilyen élet, ahol igazán szeretnek, ahol szabad lehetek, ahol kiderül, hogy én vagyok a herceg, ahol rólad kiderül, hogy te vagy hamupipőke. Mert Isten ezt mondja, ezt az egyetlen üzenet, amit szúrós tekintettel mond, hogy maradj meg a szeretetemben. Új életben járj. Szellem szerint. Meghaltál a törvény számára. A céltévesztés, a bűn még mindig bűn, és nem vált céllá, hogy önpusztító, pusztító, hedonista, vagy bármilyen életet éljünk, mert ok-okozat között továbbra is ugyanaz a viszony. De a mód, ahogy ezt megéled, a mód, ahogy ebből kigyógyulunk, a mód, ahogyan az életet éljük, végérvényesen megváltozott. És csak hogy értsd, nem az volt, hogy volt egy A tervem, nem jött be, hoztam egy B tervet, hanem az A tervnek mindig is része volt az, amit te B tervnek hívsz. A törvény az A terv elején egy eszköz arra, hogy egyáltalán képes legyél belépni abba a viszonyba, abba az életbe, amire teremtve lettél. Az Istennel való együttjárásra, a tőle való függésre, a benne való feltétlen bizalomba. Mert amíg bízol magadban, ameddig erős vagy, ameddig képes vagy, addig mindig kirekeszted Istent, mindig félreököd, és mindig a törvény rendszere alatt nézel rá. Azt mondod, tartozol nekem, Istenem, mert megtettem, amit követeltél. Vagy azt mondod, hogy inkább futok, mert tudom, hogy nem tettem meg, amit követeltél. És sosincs kapcsolatod. A kapcsolat ott van, ahol az irgalom és a kegyelem és a szeretet uralkodik. És ez az, amit Jézus Krisztus megtett a kereszten. Eltávolította az akadályt az útból, és szabad utat engedett. Az irgalmának, hogy nem kapod a büntetést, ami járna a kegyelmének, hogy olyan ajándékot kapsz, amit nem érdemelsz meg, hogy ajándékba kapsz mindent, és a szeretetnek, az örök viszonynak, az örök törvénynek, az örök szabálynak. 1 Korintus 13, 16 szempont, szeretet, ami nem tesz rosszat a fele barátnak, és ezzel a törvény betöltése. Én nem tudom, hogy lehet-e ennél többet kérni, lehet-e ennél nagyobbat álmodni? Nem tudom, hogy létezik-e ennél nagyobb élet. Ha soha többet semmit nem mondanánk, csak ezt az egyet, és ezt nem felejtenénk el, mindent elmondtunk, amit kellett és lehetett. Higgy Jézus Krisztusban, szüles újjá, és maradj meg ő benne, a szeretetében, egy ilyen módon örökre, és az életed el van intézve. Úgy értem. Wow! Mennyei atyánk! Ez nem a mi rendszerünk, az tuti. Ember ilyet nem talált volna ki. Ember ilyet nem mert volna gondolni. Még megértenünk se könnyű. Még ha megértettük, elfogadni magunkat, igazán elengedni ebben sem mindig könnyű. De nagyon vágyunk rá szabadoknak lenni. A vallás, a törvény igáját végleg nem ledobni, mert már leesett, meghaltunk számára, de soha többet föl nem venni. Átlépni és az új életben lélek szerint járni. És ha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, azaz még nem léptél át az új életbe, akkor kérlek, tedd meg most. Nagyon egyszerű. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő az egyetlen út. Ő maga az élet. És nincs más valóság rajta kívül, ő a mindenható Isten. Nincs más út az atyához, az örökké valóságba, csak rajta keresztül. Úgyhogy neked el kell őt fogadnod, mint személyes megváltódat, mint a messiást, aki mindent elintézett, aki utat, ajtót nyitott neked. Mit kell még tenned? Semmi mást. Minden mást ő tett. Elfogadni az ajándékot, ez a dolgot. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Egy egyszerű igen, egy pici igen a szívben, elfogadlak, rád bízom magad. Hogyan jutok a mennybe? Hogyan lesz örök életem? Rajtad keresztül, Jézus. Te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet. Aki hisz te benned, annak örök élete van. És aki nem hisz benned, az már elkárhozott, és nincs örök élete. Ilyen egyszerű. Elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Te vagy a megváltóm. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm még egyszer Pásztor Kornél és Ernő. Amen. Menjünk haza. Sziasztok.